Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Jó hét kezdetén, hétfőn délután, ezúttal felvételről köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat. A tanügyben tapasztalható gondok tiltakozó akciókba való lecsapódásának részleteiről, a fejkvóta elégtelenségéről és az iskolák összevonásának kényszeréről, a megígért béremelésekkel kapcsolatos szkepticizmus hátteréről, a személyzethiány valós létéről, az RMDS tankönyvíró pályázatának eredményeiről, a készülő tankönyvtörvényről, a miniszter ellen kezdeményezett ellenzéki egyszerű indítvány hátteréről, a magyarság ünnepeinek elismerése érdekében tett lépésekről, azok nem igazán sikeres eredményeiről, a nyári időszámítás megszüntetése érdekében történt kezdeményezésekről, a nagypénteknek munkaszüneti nappá nyilvánítási esélyeiről beszélgetünk. A mai napra kész műsorban egy a kora délutáni órákban rögzített interjúban Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátorral, a Felsőház Oktatási Szakbizottságának alelnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugyebár ön a Felsőház Oktatási Szakbizottságának alelnöke. Nos, talán kezdjük a legmelegebb témával. Ugyebár ma kezdődött a kísérettségnek nevezett nyolcadikosok számára megszervezett képességfelmérő vizsga, de hát nem ment zökkenőmentesen, mert jó néhány tanintézmény beli pedagógus bojkottálja. Tehát hogyan néz ki Bukarestből, és egyáltalán mennyire tartják indokoltnak mindazt, amit a tanügyi szakszervezetek követelnek, és amiért úgy döntöttek, hogy bojkottálják ezt a megmérettetést?
Bukarestből is ugyanúgy néz ki, mint otthonról, hisz otthonról is, bukaresti szemszögből, meg Bukarestből is, otthoni szemszögből is nézzük a kérdést. És az elmúlt hetekben szembesültem egyrészt bukaresti szinten, meg otthoni szinten is azzal, hogy mi tapasztalható a tanügyben, mivel kell szembenézni a tanügyben. Én ezt így most én nem is bár kezdeném azzal, hogy indokoltnak vagy indokolatlanak tartanám ezt a fajta hozzáállást. Én azt gondolom, hogy ha nagyon sok tanár és nagyon sok szakszervezeti tag úgy gondolja, hogy bizonyos kérdésekben nem találtak meghallgatásra, és ezért a tiltakozás eme formáját választják, én ezt nem is vitathatom el tőlük, úgy gondolom, hanem erről beszélgetni kell. Tapasztaltam egyrészt a problémákat otthon is a tanügyi konzultációs körútam során, tapasztalom másrészt a tanügyi bizottságban felmerülő kérdésekben, ugyanakkor tájékozódom a minisztériumi szinten is. És egyértelmű, hogy az elmúlt közel másfél évben nem sikerült nagyon sok kérdésben előrelépni, és a minisztériumi szinten számos gonddal, problémával találkozhatunk. Itt most a próba kísérettségi bojkottját nézzük, akkor egyértelmű, hogy a fő indok az, ahogy én olvastam, ahogy tájékozottam, az a tanárok fizetésére, bérezésére vonatkozik. Hát itt tudjuk azt, hogy a kormánynak volt egy, és van egy folyamatban levő, gyakorlatban ültetendő programja, bérprogramja, és hát itt beszéltünk arról is, hogy milyen csúszásokkal, milyen ütemben késnek az beígért béremelések, illetve van egy másik fontos kérdés, ami a tanügyi bizottságban is fölmerült már a egységes bértörvény elfogadása előtti vitákban, az, hogy a pedagógusok milyen szorzóval rendelkeznek. Tehát ha majd ez a törvény ténylegesen gyakorlatba kerül, és alkalmazni fogják, akkor ez a szorzó mit jelent. Azt elmondom, és azt hiszem, hogy erről már beszéltünk különböző műsorokban, de azért hadd ismételjük át, hogy a tanügyi bizottságban a kormányprogramtól eltekintve a kormányzó párt tagjai is úgy gondolták, és úgy gondoltuk, hogy ez a szorzó, ez a pontszám, ez túl alacsonynak számít a pedagógusok körében, és javasoltuk, hogy egy teljes százalékponttal a megemelését, ezt a kormány nem fogadta el, arra hivatkozva, hogy ez indokolatlanul megnöveli a költségvetést és költségvetési hiányokat eredményez. Tehát így állunk jelen pillanatban ebben a kérdéssel.
Itt a fejkvóta rendszerre utalt, tisztelt szenátor?
Tehát a tanárok bérezésére, a tanárok bérét szabályzó pontrendszerre, ugye megvannak a minimális és a maximális szorzó pontok a fizetések között, és a tanárok ebben a rangsorban valahol a közép, a közalkalmazottak szintje, valahol a közalkalmazotti szint átlag alatt vannak. Ami pedig más jellegű problémák is fölmerültek most a bojkott során, egyrészt az iskola összevonások kérdése, másrészt pedig az úgynevezett fejpóta. Itt kevésbé vagyok megengedő, úgymond ebben a kérdésben, hisz a gyerekhiánnyal, a demográfiai csökkenések okozta problémákkal egyszerűen nem lehet mást mit kezdeni. Nagyon-nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy iskola összevonásokra kell, hogy sor kerüljön, de elérkeztünk abba a stádiumba demográfiai szempontból, amit kimondani is rossz, ezt beismerem, hogy bizonyos településeken, régiókban olyan méretű gyerekfogyással, gyereklétszám csökkenéssel számolunk, hogy a fennálló iskolai intézményrendszert nem tudjuk kitölteni, nem tudjuk fenntartani. Ez Erdélyre, Maros-megyére, Székelyföldre is jellemző bizonyos regionális szinten, illetve más romániai régiókban is. Itt egyértelmű, hogy a kormány azzal számol, meg a minisztérium, hogy intézmény összevonásokra kerül sor, és hatékonyabbá, illetve költségmentesíteni kell ezt az intézményrendszert. Itt viszont nem látok más kiútat, annyit, hogy ezt a pedagógusokkal, meg az illető közösségekkel való párbeszéd útján kell végrehajtani, kell megcsinálni, úgyhogy lehető legkevesebb ember, vagy legkevesebb személy sérüljön a közösségünkből, de én azt hiszem, hogy ezek elkerülhetetlen folyamatok, és előbb-utóbb, sőt, most már jelen pillanatban is szembe kell néznünk vele. Az úgynevezett fejpénz is, az egy tanulóra járó fejpénz is, tehát oktatási támogatás is ebbe a kérdéskörbe is beilleszhető, illetve ebben a kérdéskörben is tárgyalható, hisz az alacsonyabb létszámmal működő osztályok esetében, tehát ahol például nem 20, hanem csak 16 gyerekkel, vagy nem 28-26, vagy hanem csak 16 gyerekkel indul egy osztály, egyértelmű, hogy a támogatást az adott oktatási intézmény, tehát a gyerekenként járó fejpénzben kapja, és ugye ez már paraszt logikával is kikövetkezhetető, hogy egy 16 gyerekül álló létszámú osztály nem akkora támogatást kap iskola szinten, mint egy 28-26 gyerekből álló osztály. Tehát ez a fejpénz valóban, főleg a vidéki iskolákban, ahol alacsony létszámú csoportokkal számolunk, már nem elégséges ahhoz, hogy optimális körülmények között működtethető legyen egy iskolai osztály. Tehát ezek égető kérdések, ezekre az elkövetkezendőkben megoldást kell találni. Azt még elmondom, hogy ezek a döntések egyértelműen a kormányprogramnak a részei, a kormányzó párt által követett politika részei. Itt ebben mi annyit tudunk tenni, hogy konzultálunk folyamatosan a saját szakembereinkkel, és ahol lehet, ahol van rá lehetőségünk, módunk, ott ezeket a javaslatokat próbáljuk bevinni és gyakorlatba ültetni.
Ezek szerint akkor a pedagógus társadalom jó része már nem hisz a kormánynak, a politikusoknak, mert hogy bejelentette személyesen a munkaügyi miniszterasszony, hogy március 1-től a pedagógusok bére is növekszik. Ők azt állítják, hogy hiszik majd, ha látják.
Ezt az elmúlt hetekben a kormányellenes tüntetések során is tapasztaltuk, hogy a társadalom egy jelentős részében nagyfokú bizalmatlanság él, egyrészt a kormányzó párt iránt, egy bizonyos mértékben a politikai elit iránt is. Én azt mondom, hogy várjuk meg az ígéret napját, és a puding próbálja az evést, nézzük meg, hogy ténylegesen teljesíti-e a kormány mindazt, amit ígért a tavasszal.
Egy másik, a szakszervezetiek által felvetett gond az úgynevezett adminisztratív személyzetnek a drasztikus csökkentése, tehát pontosabban nem szabadítottak fel olyan állásokat, amelyeket a korábbi években befagyasztottak, és hogy ez is óriási gondot jelent, például az iskolákban takarítónő hiány van, adminisztratív személyzetből nincs elég. Nos, e tekintetben milyen információik vannak?
E tekintetben pontosan az elmúlt hetekben, sőt mondhatnám inkább, hogy napokban tárgyaltunk erről a bizottságban. Azt még egyszer zárójelben hangsúlyozom, hogy egy dolog a tanügyi bizottság a szenátusban vagy a képviselőházban, és más dolog a kormány, hogy ebből a kormány mit hajt végre, vagy mit vállal be, tehát ez a kettő nem mindig fedi egymást. néha akadnak ugye ellentmondások is ezen a szinten. Tehát erről tárgyaltunk, és kértük azt, kérte azt a Szenátusi Oktatási Szakbizottság, hogy a tanúgy esetében ezt a zárt oldják föl, hisz a tanúgy nem egy olyan struktúra, nem egy olyan intézményi rendszer, ahol ezt akár gyakorlatban lehet ültetni, vagy érvényben lehet tartani, hisz évközben is üresednek meg állások, oktatásban vagy oktatáson kívüli személyzet szintjén is, és ezeket be kell tölteni. Ezt mi előterjesztettük, és a szenátus meg is fogja szavazni a közeljövőben, úgyhogy innen kezdve már, hogy a törvény erőre lép, akkor a minisztériumnak kell ezt alkalmazni, tehát ismerős a helyzet. Tudjuk azt is, hogy az elmúlt években az adminisztratív személyzet kárára, róvására csökkentették a különböző állásokat a tanulói rendszerben. Én azt gondolom, hogy elsősorban vidéki iskolák esetében, de beszélhetünk akár a városi iskolai intézményekről is, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, arra a pontra, amikor innen tovább már nem lehet többé csökkenteni, nem lehet többé vágni, hisz könyvelők dolgoznak, el lehet képzelni nyáradmenti község esetében, tudom biztosra, de más esetekben is előfordulnak, hogy könyvelők dolgoznak negyed vagy fél normával oktatási intézményben. Tehát innen tovább már nem lehet lefele menni, innen tovább már nem lehet csökkenteni a nem tanügyi személyzet számát. Nem beszélve arról, hogy iskolapszichológusok, kisegítő tanárok esetében teljes mértékben rosszul állunk. Úgyhogy itt a jövő kérdése az, hogy történni fog-e egyfajta központosítás, csoportosítás oktatási intézmények szintjén. Nézzük meg azt, hogyha egy kis régióban létre tudunk hozni egy olyan iskolát, amely egy teljes felszereltséggel, maximális személyzettel működik, és ezáltal optimális lehetőséget biztosít tanításra, hogy oda azt érdemes, erre érdemes hajtani, erre érdemes kiegyezni a kérdés súlyát, vagy pedig maradunk ezzel a széttagolt, és nagyon sok szinten megnyírbált intézményrendszerre. De ez egy olyan kérdés, hogy ez már egy akut probléma, nem is a jövő kérdés, hanem az a jelen kérdés, és az elkövetkezendő hónapokban, években szerintem itt kell előrelépést produkálni.
És mindezen fennálló gondok mellé felsorakozik, vagy felzárkózik a magyar nyelvű oktatásnak a sajátos gondjainak a csomagja. Talán az utóbbi időszakban is többször nyilatkoztak és tettek konkrét lépéseket is ennek orvoslására. A tankönyv hiány volt a legnagyobb probléma. Ugyebár lezárult az a pályázat, amelyet a Szövetség, a Communitas Alapítvánnyal közösen tankönyvíró pályázatot hirdetett meg. Milyen eredménnyel? És hát azt nyilatkozta a hétvégi SZKRT ülésen az ügyvezető elnök, hogy minden rendben van a Szövetség részéről, most már csak a szakminisztériumot kell rávenni arra, hogy finanszírozza is.
Pontosan. Tehát itt most két a tankönyv kapcsán két dologról beszélünk. Először akkor kezdjük azzal, amit ön is felvetett a pályázatunkkal, és utána majd visszatérünk a tankönyv törvényre, amely pont most jelen pillanatban is a parlament asztalán van. A pályázatban arra törekedtünk, hogy a magyar gyerekek számára speciálisnak számított tankönyvek esetében felgyorsítsuk a tankönyvírás és tankönyv kiadás folyamatát, és arra bátorítsuk a saját pedagógusainkat, hogy írjanak tankönyvet. Ezért az RMDF egy kézirat tankönyv kézirat pályázatot hirdetett meg, amely, amint ön is említette, az elmúlt napokban zárult. Több tucat tankönyv kézirat érkezett a pályázatra. Ezeknek a döntő többségét a kolozsvári szakemberekből álló bizottság, hát nem politikusokból, hanem szakemberekből álló bizottság bírálta, és ennek zömét 90%-át úgymond nyertesnek is nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy ezek a szerzők, vagy szerzői csoportok, akik ezekkel a tankönyvekkel pályáztak, részesülnek egy anyagi juttatásban, amely értékelés, amely egyfajta fizetséget jelent a munkájukra, és ezek a tankönyv pályázatok, amelyeknek a megírását támogatta az RMDF, mennek majd a versenybe a minisztériumi szinten. Tehát az RMDF megtette azt a lépést, amit megtehetett annak érdekében, hogy fölgyorsítsa, segítse ezt a folyamatot. Innen kezdve ezek a tankönyv kéziratok a minisztériumi pályázásokon kerülnek majd versenybe, hogy melyik számít majd úgymond központi tankönyvnek. Ami pedig a tankönyv törvényt illeti, itt a kormányzó párt előállt egy ötlettel, egy javaslattal, orvoslandó az elmúlt 4-5 évben kialakult akut problémákat a tankönyvkiadás terén, és ezen gondolat terv szerint egy egységes tankönyvkiadó létrehozásra elősegítené azt, hogy a gyerekeink gyorsabban jussanak minőségi tankönyvhez. Az RMDS bizonyos feltételek mellett támogatja ezt a tankönyvtörvényt, és tudjuk azt, hogy az elmúlt 4-5 évben a mostani rendszer alapján a gyerekeink döntő többsége, főleg az 1-5 osztályban tanuló gyerekeink többsége nem jutott tankönyvhöz. Tudjuk azt, hogy a harmadik osztályban például egyetlen egy tankönyv sincs a gyerekeink rendelkezésére, nem áll tankönyv. Úgyhogy támogatjuk azokkal a feltételekkel, hogyha ebben a tankönyvtörvényben törvényerőre emelkednek olyan kitételek is, amelyek biztosítják a tanügyminisztérium szinten a magyar gyerekek tankönyvvel való ellátását. Tehát olyan módosító indítványokat helyeztünk le, épp a múlt héten került erre sor a parlamenti szakbizottságok asztalára, amely ezt garantálná. Ezen elképzelés alapján, a kormány elképzelés alapján egy egységes tankönyvkiadó jönne létre, és a minisztérium meg a tankönyvkiadóhoz pályáznának kéziratokkal, és akkor most vissza is fogok térni arra, amit az imént meséltem, hogy kéziratok készülnek el, és azok mennek egy kiértékelő pályázatra. Tehát a minisztérium feltölti a honlapjára ezeket a kéziratokat, és az adott tantárgyon, szakterületen belül oktató tanárok, pedagógusok szavaznak. A legtöbb szavazatot elnyert kéziratból készül el egy központi tankönyv, nacionál jelzővel illetik, de hát ez nem nemzeti, hanem ez egy központi tankönyv, és a többi, amely ugye nem futott be első helyre, de szintén részlet, és átment egy szakmai szűrőn is részlet ebben a versenyben, a többi tankönyvből lehet alternatív tankönyv, tehát ezáltal nem szűnik meg az alternativitás sem a tankönyv kiadásban. Annyi, hogy a központi tankönyv lesz államilag támogatott, finanszírozott tankönyv. Ha valaki alternatív tankönyvben szeretne tanulni földrajzot, történelmet vagy bármit, akkor a versenyben résztvevő kéziratokból válogathat, de azokat már meg kell vásárolni az iskolának vagy a diáknak. Tehát ez a terv, és lássuk, hogy ha a tavaszra sikerül majd a parlamenti szinteket megugrani, átvinni a parlamenti szinteken, akkor gyakorlatilag az őszre ez az új tankönyvtörvény már biztosíthatná a keretet arra, hogy valahogy kimozduljunk ebből a holtpontból.
Talán az ágazatnak minden gondjával együtt az sem tesz jót, hogy nagyon gyakran váltják egymást a tárcavezetők, a tanügyminiszterek, és ha minden igaz, akkor a héten egy újabb egyszerű indítványt vitatnak meg a kétház plénumában, mégpedig a szinte egy hónapja kinevezett új tanügyminiszter ellen nyújtottak be kifogásokat az ellenzéki honatják. Hogy látja ezt a helyzetet, hogy ilyen gyakran váltják egymást a tanügyminiszterek, illetve hát ennyi gubanc van törvényhozási szinten is velük?
Szerintem egyértelműen nem tesz jót az állandó miniszterváltás. Azt mondja a kormányzó párt, hogy amúgy is van egy kormányprogram, amelynek van egy tanügyi vonatkozása és része is, és ezt kell végrehajtani. Tehát ilyen szempontból kevésbé fontos az, hogy kihajtja végre. Szerintem viszont fontos, mert a végrehajtásnak is van egy módszertana, van egy koncepciója, van egy ütemterve, és minél több emberen megy keresztül, minél többen cserélik egymást a miniszteri székben, annál bonyolultabb, annál zavarosabb ez a folyamat. Én a legnagyobb problémának azt látom, hogy most is úgy vélem, hogy nincs egy nagyon világos és körvonalazott stratégia az oktatás területén, még a kormányzó párt részéről sem, nem beszélve az ellenzékről, de majd kitérünk az ellenzékre is, amelyet nemzeti konszenzussal végig lehetne vinni, hisz az oktatás az a legkevésbé politizált kérdés kellene, hogy legyen. Tehát itt nagyon lehetne keresni a konszenzust, akár az ellenzékkel, a kisebbségekkel, tehát minden szinten. Tehát ilyen szempontból nem tesz jót, és ezt én problémásnak találom. És tapasztalhattuk azt is, hogy az elmúlt másfél évben, hát még alig volt másfél év, még annyi sem volt már a harmadik tanügyminisztert fogyasztjuk, ezt most idézőjelben mondtam. És bizony minden váltás okozott törést, minden váltás után, minden váltás közben jöttek más ötletek, más kivitelezési ötletek, úgyhogy én nem tartom ezt jónak. Amit pedig a bizalmatlanság indítvány, ugye ez új tanügyminiszter alig egy hónapja foglalta el a miniszteri széket, nem tudott sem olyat pluszban, mínuszban sem tenni ez idáig, amely, ami indokoltnál tenni, hogy most személycserére kerüljön sor. Hogyha az oktatási stratégia is változna a személlyel, és nem csak a személy, akkor talán el lehetne gondolkodni, de én ezt jelen pillanatban nem védem egyáltalán az oktatási minisztert, de nem tartom indokoltat. Nekünk is számos problémák merült föl a második felépkezdéskor, de akár a januári hetektől kezdődően, január hónaptól kezdődően számos problémák merült fel, de ezeket igyekeztük minisztériumi szinten megoldani, minisztériumi szinten tárgyalásokkal változásokat eszközölni. Emlékeznek a hallgatók biztos arra, hogy már akinek középiskoláskorú gyereke van, vagy a tanügyjel közvetlenebb kapcsolatban van, hogy óriási botrányt kavart az angol tantárgyverseny körüli bonyodalom, hogy a magyar gyerekek román nyelvről kellett volna angolra fordítsanak, illetve angolról fordítaniuk román nyelvre, és ezáltal csorbultak a kisebbségi jogaik, hogy anyanyelvről, tehát anyanyelvről fordítsanak idegen nyelvre. Ezt tárgyalások útján a minisztériummal megoldottuk. Egy másik még akutta probléma, amely a magyar nyelven tanító elemi iskolában dolgozó pedagógusokat érinti, ez pedig az, hogy a magyar nyelv tanításával végül is plusz 4 fizikai órát jelentő órarendrácsban többletet jelentő órával mit kezdünk. A tanügyminisztérium ezt külön úgynevezett posztokként akarta értelmezni, és hát ebben is tárgyalásokat folytattunk, és ígéret van arra, hogy a következő hónaptól ez a kérdés megoldódik, és ugyanabban a rendszerben fogják fizetni majd ezt a plusz 4 órát, mint az előző években. Tehát mi tárgyalások útján próbáljuk ezeket a kérdéseket intézni, és ezekre a kérdésekre megoldást találni. A Nemzeti Liberális Pártnak az oktatásban kifejtett tevékenysége az elmúlt jó fél évben, szerint tudomásom szerint abban merült ki, hogy ez lenne a második egyszerű bizalmatlansági indítványok az éppen regnáló pozícióban levő oktatásügyi miniszterrel szembe, illetve volt egy alkotmánybírósági lépésük, amelyben megpróbálják elgáncsolni Marosvásárhelyen a Római Katolikus Gimnázium újraalakítását. Tehát ilyen esetben alaposan át kell gondolnunk azt, hogy az ellenzék, amely él azzal a lehetőségével, hogy fél évente bizalmatlansági indítványokat fogalmazzon meg, kínál-e bármilyen alternatívát. Én még személy szerint nem találkoztam egyetlen olyan liberális kezdeményezéssel sem, amely arra vonatkozna, hogy milyen alternatívát kínál az esetleges tisztelt buktatás után a románi oktatásnak. Abban a percben, amikor egy munkacsomagot letesznek az asztalomra, az RMDS asztalára, és azt mondják, hogy ez a mi programunk, és ezt szeretnénk az elkövetkezendőkben csinálni, ezt szeretnénk elkezdeni a tanügyben, akkor el lehet gondolkodni, addig én részemről komolytalannak tartom ezeket a lépéseket.
Szumma szummárum, elég forró témák vannak napirenden a tanügyben, az oktatásügyben, és sajnos az időjárás sem segített abban, hogy valamelyest zökkenőmentesen zajlódjék a folyamat. Ugye már több iskolában is meg kellett szüntetni a tanítást az időjárási körülmények miatt. Na most felvetődött annak a kérdése is, hogy egy héttel meghosszabbítják az iskolai évet, ami megint nem aratott tetszést, sem a diákok, sem a pedagógusok körében. Mi a megoldás, tisztelt szenátor úr, hogy a hiányzó időszakot bepótolják az iskolákban, mert hogy szombati órák megtartása is felmerült, vagy pedig az óráknak a meghosszabbítása bepótolandó az hiányosságokat. Tehát, hogy látja ön, van-e egyáltalán optimális megoldás a felmerült
kérdésre? Én ezeket, mint szülő, gyakorló szülő és egykori pedagógus, úgy látom, hogy tehát a szombati óráknak gyakorlati haszna édes kevés. Az oktatási folyamat elhalasztását csak nagyon indokolt esetben tartom elképzelhetőnek. Én a múlt héten, amikor Bukarestben bezártak az iskolák, itt voltam, 3-4 napot Bukarestben töltöttem, és azt kell mondjam, hogy a csíkszeredai gyerekek például a hóvihart, a keletről jövő krivet felett leszámítva még mostanább körülmények között járnak iskolába december és március között. Tehát én nem tartottam indokoltnak egyáltalán. Tudom, hogy a diákok szeretik az elmaradt órákat, és ezáltal most én nem szerzek jó pontot a diákok körében, de én nem igazán tartottam indokoltnak azt, hogy iskolák bezárjanak ilyen mértékben, főleg egy hétig. Tehát én hétfőn hajnalban indultam Bukarestbe, személygépkocsival szerdán éjszaka vissza, megtettük az utat, dolgoztunk, itt voltunk. Valóban egy sajátos déli időjárás volt itt, tehát egy állandó hó felhő kavargott a levegőben, de én ezt nem tartom indokoltnak. Tehát inkább szerint oda akarok kiukadni, az én véleményem szerint a fennálló előző évben lerögzített iskolai tanév keretet kell tartalommal kitölteni, húzni, nyúzni, halasztani, bepótolni, ezek mindig csak részleges megoldást jelentenek, tehát én azt tartom, még egyszer hangsúlyozom, hogy csak nagyon-nagyon-nagyon indokolt esetben kell megszüntetni az oktatási folyamatot, és akkor lehet kitölteni igazán tartalommal azt a keretet, amit mi tanévnek nevezünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor úr, tegyük most félre akkor az oktatást, mert hát van itt néhány olyan sajátos kérdés, amely közvetlenül érint bennünket, és hát kezdjük akkor a csíksomjai búcsúnak az UNESCO kulturális örökség listájára való felterjesztése kérdésében. A márciuska felkerült, a csíksomjai búcsú továbbra sem. Ön ezt szóvá tette a közelmúltban. Kapott-e valamilyen választ, mert azt olvastam a sajtóban, hogy válaszra sem méltatták az illetékesek, és hát hogyan tovább kérdése is felmerül ebben a számunkra oly fontos kérdéskörben?
Valóban többször is föltettem, ahány szó csak lehetőség volt rá, mindig föltettem ezt a kérdést. Most a szenátusban, meg a képviselőházban is március 1-én megemlékeztek a Márciuskáról, a Mörtisóról, ahogy román nyelven mondják. Én azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos és értékes hagyománya, amely a román kultúrának, de nem csak, hanem a balkáninak vagy kelet-európának, és nagyon fontosnak tartom, hogy sikerült a világörökség szellemi örökséglistájára helyeztetni, de ugyanakkor emlékeztetem, hogy vannak még hasonló értékek ebben az országban, amelyek lehet, hogy más etnikumhoz köthetőek, vagy más felekezeti csoporthoz, de pont olyan fontos szellemi örökséget jelentenek, és egyáltalán elítélendőnek tartottam, és el is mondtam ezt, azt a fajta hozzáállást, amikor az ország éppen akkor aktuális kulturális minisztériuma és annak stábja diszkriminálja és figyelmen kívül veszi, sőt bojkotálja azt, hogy egy magyar örökség is felkerüljön erre a listára, egy erdélyi vagy romániai magyar örökség is felkerüljön a listára. Tehát erről beszéltünk, a kulturális miniszterhez is címeztem egy levelet, amelyre nem kaptam választ valóban. Amennyiben ezen a héten nem érkezik válasz, akkor a parlamenti interpelláció módszeréhez folyamodom. Ezt az előző levelet, ezt az UNESCO-s bizottság tagja, minős tagjaként, minőségemben fogalmaztam meg, most viszont interpelálni fogok, ami azt jelenti, hogy kötelezően választ kell adni. Itt azért fontos a kulturális minisztérium, mert a parlamenti UNESCO-s csoport támogathat, reklámozhat, fölkarolhat ilyen jellegű, ilyen kezdeményezéseket, mint a csíksomjói is, de a munka tényleges része az a kulturális minisztériumhoz kapcsolódik, a kulturális minisztériumnak kell fölvállalnia, és a kérelmezőkkel együtt összeállítani azt a dossziét. Ez így történt Csíksomjó esetében is, amikor még Kelemen Hunor kulturális minisztersége idejében ez megtörtént. Viszont, hiszen az RMDS sikerült a kormányból, akkor már az akkori technokrata kormány, amit úgy sokan dicsérünk sokszor, vagy dicsérnek, bocsánat, végül is, amikor sor került az UNESCO éppen soros ülésére, akkor elszabotálta a technokrata kormány akkori képviselője az UNESCO-s bizottságban. Úgyhogy itt a minisztérium válaszától függően lehet majd gondolkozni azon, hogy hogyan tovább, újrakezdjük-e. Tehát az újrakezdést az mindenképpen csak a ferencesekkel, a katolikus egyházzal közösen kivizelhető el, mert mindig, amikor egy ilyen folyamat megszakad, akkor újra kell kezdeni a jelölés folyamatát, és itt bizony nagy szerep vár a kulturális minisztériumra is.
Van egy másik számunkra kényes kérdés. Ünnepről van szó természetesen, közeledik március 15-e, és nem sikerült törvényhozási szinten ünneppé nyilvánítatni március 15-ét. Gondolom, hogy ezt sem hagyják abba ennek az elismerése, törekvését a jövőben. Talán ebben az esztendőben nem kerül rá sor, de majd jövőre hátha.
Van egy programunk, amit a választáson célul tűztünk ki, és amelynek megvalósításán folyamatosan dolgozunk, törekszünk. Valóban volt egy-két kísérletünk arra, hogy adott helyzetet kihasználva ezt a kérdést dőlőre vigyük. 2018 viszont nem az az év, amikor erről kell beszélni, de hogy fogunk erről a következő évben beszélni, ez tény.
Hát mindenképpen az ünneplés az meg lesz, annak ellenére, hogy hivatalos ünnepe avagy sem. Talán magyar vidéken ezt már félig meddig el is intézték a különböző szinteken. Van egy immárom nagyon hamar lereagált kérdéskör, ugyebár felvetődött európai bizottsági szinten az óra átállításnak a hatékonysága, és eléggé lesújtó véleményezés látott napvilágot a sajtóban. Csoda csodájára ez a román törvényhozásban is nagyon hamar felmerült. A szenátuson talán már át is ment, tehát megtörténhet az, hogy március utolsó vasárnapján idén már nem visszük előre az óramutatókat. Hogyan ez a kérdéskör a törvényhozásban, és valóban megtörténhet-e az, hogy ide nem lesz óraátállítás?
Én örülnék ennek őszintén, személy szerint, és azt hiszem, hogy hogy az emberek többsége is örülne ennek. Amikor ezt bevezették jó régen, akkor volt ennek egy gazdasági háttere, tehát az, hogy most a nap melyik időszakában mennyi villamos energiát, áramot használunk akár a termelésben, ez manapság már kevésbé számít. Én úgy tudom, hogy az Európai Uniós kutatások, tanulmányok és azt mutatják, hogy nem releváns már ez a fajta megközelítés, tehát itt most már nem nyernünk és nem veszítünk annyit materiálisan, anyagilag, hogy ez indokoltá tegye. És én remélem, hogy egy konszenzus tud kialakulni annak érdekében, hogy ez a fajta óraállítás, átállítás, tavaszi, téli óraátállítás, ez megszűnjön, és legyen egy egységes időbeosztásunk, amely alapján kialakul egy bioritmusunk, és én azt hiszem, hogy nyugodtabb körülmények között élhetünk, és végezhetjük a napi teendőinket.
A felsőházon átment ez a kezdeményezés, talán a képviselőház még nem döntött.
Igen, ebben a kérdésben igen, megvan, ahol a képviselőház a döntőház, és ugye egységesen kell meghozni a döntést, meg alkalmazkodni ugye az európai trendekhez, normákhoz is ebben a kérdésben.
Március vége után egy héttel következik húsvét ünnepe a keresztény világban. Na már most egy olyan törvény ment át a parlamenten, amely értelmében nagypéntek is munkaszüneti nap lesz. Ez már mind a két házon átment, és az államelnök kihirdetésére vár. Megjelent a sajtóban, hogy kész, a parlament jóvá hagyta, idéntől már nagypéntek is munkaszüneti nap lesz. Ez azért még nem biztos teljes mértékben, igaz?
Amennyiben az államelnök nem tartja indokoltnak, akkor visszaküldheti a parlamentbe, és lelassíthatja, mint oly sok más kérdésben ezt a folyamatot, de én most már tényleg azt kell mondani a meggyőződésem, hogy tehát nincs semmiféle indokkal nem küldheti vissza, ez egy nagyon sima és többségi szavazásra eldöntött kérdés volt, és én úgy gondolom, hogy amennyiben mi fontosnak tartjuk a keresztény hagyományt, akkor a nagyon sok más típusú munkaszüneti vagy ünnepnap mellett ennek is helye van, hogy azok a keresztény polgártársaink, akik fontosnak tartják ennek a napnak a méltó megünneplését, megélését hadd tehessék meg.
Talán Klaus Janis államelnök számára is ez lelkileg is fontos.
Én gondolom, hogy számára is, hogyha abban a kultúrkorban jön, akkor a nagy kinteket.
Volt azért egy pikantériája a dolognak, mert hogy a többségi képviselőtársakat meg kellett győzni arról, hogy hát milyen módon lehet majd a különböző dátumokon levő ünnepkört megülni, de végül ez sikerült, ha jól értettem.
Egy pluralis társadalomban akár legyen szó március 15-ről vagy nagy péntekről, tehát opcionálissá is lehet tenni, hogy azokban az intézményekben vagy munkakörökben, ahol az adott közösség vagy felekezett tagjai ülnek, tehát választhassák, hogy melyik napon ülik meg, és pedig azon a napon, amely ugye az ő naptárukban esedékes. Én ezt nem tartom problémának, és visszatérem csak még zárójel, vagy annyit, hogy március 15-öt sem úgy kértük, hogy legyen egységes országos ünnep olyan értelemben, hogy kötelező módon mindenkinek meg kell ünnepelnie, hanem aki szeretné ezt méltóképpen ünnepelni, nyugodtan vehessen ki egy szabad napot, és ezt a törvény garantálja számára.
Valószínűleg, hogy így fog ez az életben megtörténni. Tisztelt Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor úr, az Oktatási Szakbizottság alelnöke. Köszönöm ennek a tájékoztatást, és azt hiszem, hogy azért mondhatok külön köszönetet, hogy itt a végére csak jobb kis csengésű hírekkel szolgáltam.
Így van, így legyen. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra.